Tehát még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat nyári sorozatunknak a következő része alkalmával, amelynek a témája és címe Hol a határ a hála és a hálátlanság között. Ja, valaki azt mondhatná erre a kérdésre, hogy hát eléggé nyilvánvaló a határ a kettő között, mondhatni a kettő éppen egymásnak az ellentéte, és nem az a kérdés, hogy hol a határ, mert eléggé széles ez a határmezsgye. Ugye a Biblia szerint a hála az egyik legalapvetőbb igazsága a mi emberi életünknek, és nem is arra keressük majd a mai alkalommal mindenek előtt a választ, hogy hol a határ és hol van az a bizonyos hajszárepedés a hála és a hálátlanság között, hanem nagyon komoly és elsőrendű alapigazságoknak az alapjait kell majd lehelyeznünk. Ilyen kérdésekre kell majd megkerestünk a választ, hogy hogyan is határozhatjuk meg a hálának a miben létét, hogy aztán majd lássuk a későbbiekben ehhez képest a hálátlanságot is. Meg kell értenünk azt, hogy mi lehet az igazi hálának a forrása, minek a megértése, minek az átérése szükséges ahhoz, hogy a hála ne csak időlegesen, ne csak olykor-olykor, hanem egy állandósuló magatartásként éljen ott az életünkben. Meg kell értenünk majd azt is az előadásunk során, hogy hogyan lehet saját magunkat is tanítanunk, okítanunk a hálás életre, és egyáltalán a hit életben, a keresztény életben milyen helyet foglal el a hála. Aztán majd főleg az előadásunk második részében látjuk azt, hogy hol válik el a hála a hálátlanságtól, és valóban van egy pont, ahol tényleg feltehetjük a kérdést, hogy hol a határ. Tehát a kérdés jogosult, és nem hiába való, de mondom, hogy nagyon alapvető kérdéseket kell ahhoz leszögeznünk, hogy megértsük a kettőnek az elválasztottságát. Szeretném azt is elmondani még az előadás elején, hogy ennek a kérdésnek igen-igen szomorú az aktualitása, mert amikor a Bibliában arról olvashatunk, hogy a történelem végén egy szomorú erkölcsi válság lesz kibontakozóban, sőt, hát nem is kell erről jövő időben beszélnünk, van kibontakozóban, akkor a Biblia az erkölcsi zűrzavar kellős közepén kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugye a Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, harmadik fejezetében szerepel ott az emberi tulajdonságok között ez a szó, hogy hálátlanság. De amikor elmondja Pál, hogy lesznek majd az emberek magukat szeretők, kevélyek, pénzsóvárgók, a jónak nem kedvelői, sokkal inkább a gonoszságnak kedvelői, akkor itt ebben a szomorú és szinte lelket leterhelő lajstrommal ott szerepel ez a szó is, hogy hálátlanság. Hálátlanok lesznek az emberek. Ugye amikor készültem erre az előadásra, eszembe jutott egy zsoltár, ahol Dávid szomorúan kiált fel, hogy segíts Uram, mert elfogytak a kegyesek ezen a földön. Szinte úgy éreztem, hogy át lehetne írni ezt a zsoltárt ezzel a szöveggel, hogy segíts Istenem, mert elfogyott a hálás ember a földön. Az egyik legvilágosabb alkalom arra, hogy lemérjük az emberi szeretetnek a megfogyatkozását, és a hála elmaradásában és elmulasztásában nagyon világosan megláthatjuk az általános emberi akaratot, amely egyre kínzóbban folytogatja a mi világunkat, az emberi függetlenülési kultusz, az autonóm embernek a kultusza, ami abban fejeződik ki, hogy az ember szeretné a legegyszerűbb szeretett kötelezettségeket is lehántani magáról. Szeretném is ezt a mai témánkat felvezetni azzal az egyszerű bibliai kijelentéssel, amit a Római Levél 13. fejezetének a 8. versében így mond ki Pál apostol, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki az ő fele barátját szereti, a törvény betöltötte. Miért is kezdem a témánk felvezetését ezzel az igével, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek? Kedves hallgatók, az erre a válasz, hogy úgy gondolom, hogy a szeretetnek egyetlen egy vonatkozásában sem derül ki ennyire, mint éppen itt az, hogy a szeretet az nem egyszerűen egy lehetőség, nem egyszerűen egy különleges kiváltsága az emberi léleknek, hanem a szeretet az egyedül méltányos magatartás, ez egy tartozás, ez egy kötelesség. Miért mondhatjuk azt, hogy ez éppen a hálában derül ki? Hát itt válaszoljuk meg arra a nagy kérdésre, hogy mi is a hála voltaképpen. Ugye a hála azért alapvető szeretett tartozás, mert nem az emberből indul ki, nem az ember a forrása a hála kibontakozásának, hanem a hála voltaképpen válasz, viszonzás valamire, valami bennünket ért jóra. A hálának és a köszönetnek a lelkülete akkor forhat ki az emberben, amikor az ember valamire a szeretetnek bármilyen jó tettére, vagy a szeretet bármilyen megtapasztalására ad valamilyen viszonzást. A hála voltaképpen megbecsülése és értékelése valaminek. Azért hangsúlyoztam itt ennyire ezt a szót, mert szeretném azt érzékeltetni, hogy a hálában nem rukkolunk elő valami rendkívüli szeretettel. Mert még nem is annyira az szükségeltetik, hogy értékeljünk valakit, egy személyt, vagy ne talántán magát az Istent, hanem a hálában tulajdonképpen azt a jót értékeljük, ami bennünket ért, függetlenül a személytől. Ugye, hogyha a személynek az értékeléséről szólnék, akkor egy másik fogalmat hoznék elő, és ez pedig a tisztelet lenne. A tiszteletnek az a tulajdonsága, hogy nem tesszük függővé attól, hogy most éppen kaptunk-e valamit, vagy sem. A hála meg éppen attól hála, mert valamiért adunk hálát. Ugye érezzük azt, hogy mennyire alapvető igazsága, és mennyire alapvető tartozása ez a mi emberi életünknek. Szó sincs még itt a kezdeményező szeretetről, a szeretetnek erről a sokkal magasabb rendű formájáról. Egyszerűen a mindennapi élet, a lelkiismeret tesz arról bizonyságot, hogy a hála az tartozás és kötelesség. Szeretném érzékeltetni néhány bibliai kijelentéssel is azt, hogy a bibliai iratokban, a Szentírásban milyen fontos és kiemelt helye van a hála kötelezettségének. Például Pál apostol a következőket mondja az Efézusi Levél 5. fejezetének a 20. versében. Hálákat adjatok mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. A mai előadásunknak egyik rész egysége lesz majd az is, hogy megválaszoljunk arra, hogy hogyan is lehetséges a mindenkor való hálaadás. Sőt, hogyan lehetséges a mindenekért való hálaadás. Mert azt talán elmondhatjuk az életünkben, hogy időnként ezért, azért hálákat adunk, vagy köszönetet mondunk. De hogyan lehet ennek a világos és határozott bibliai felszólításnak engedelmeskedni, hogy mindenkor és mindenekért adjatok hálákat? A másik nem kevésbé határozott bibliai kijelentés, többek között, mert több van ebből, az első Tesszalonikai levélben olvasható, az 5. fejezet 18. versében, ahol viszont ez áll, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Megint csak fontos üzenetek vannak elrejtve ebben az igében is, hogy mit is jelent például ez, hogy mi igazán a hálára csak Jézus Krisztus által vagyunk képesek. Lehet, hogy olyan kijelentés ez, ami egy kicsit úgy megbirizgálja a mi emberi hiúságunkat, de a Bibliának mégis ez a végső nagy válasza, hogy a hálára önmagában az emberi természet rettentően képtelen. Mindenkor hálákat adjatok, és mindenekért hálákat adjatok Jézus Krisztus által. Ez az Istennek az akarata. Ez alapvető tartozása, alapvető szükséglete a mi emberi életünknek, az emberi lélek egészséges így. Nem az Istennek van szüksége arra, hogy mi hajbókoljunk előtte. Nem az embereknek bár emberek között mi igen-igen kell, hogy értékeljük a hálát, de legeslegvégül mégiscsak azt mondanám, hogy az emberi léleknek önmagában van szüksége arra, hogy ennek az igazságnak engedelmeskedjék. Ugye tulajdonképpen ezzel az is kiderült, hogy nem csak a szeretetnek, nem csak az igazságnak, hanem végső soron a hitnek is, a hit mélyülésének is fontos mélységmérője a hála megléte, a hála miben léte. Ugye a Biblia beszél arról, hogy a hála kifejlődésének külön fokozatai vannak. Ugye a hála akkor nyer valami kezdeményt, amikor az emberi lélekben először érezzük meg azt, hogy mi ennyi és ennyi és ennyi jót kaptunk valakitől. Akkor ennek az első kifejezése valami fajta hálaérzés. Nem szabad lebecsülnünk ezt sem, mert ha végig gondoljuk azt, hogy ami emberi természetünk sokszor a legnyilvánvalóbb jókat is hajlandó figyelmen kívül hagyni. És maga mögé vetni, és szinte csak úgy zsebrevágni az őtért legnagyobb jókat is, erről majd szólunk az előadás végén. Akkor azt kell mondanunk, hogy értékeljük még ezt az aprócska kis szeretet kezdeményt is. Nem beszélve arról, hogy ennek az aprócska kis szeretet kezdeménynek lehet a folytatása a mélyülő hálaadás, ami már annyit jelent, hogy az ember tudatosítja magában, hogy ezért és azért én hálákat kell, hogy adjak. Ez és az és amaz történt az életemben, ez azért egy időre az embert úgy megállítja, válaszadásra készteti. De azt kell mondanunk, hogy még ez sem a legmagasabb rendű kifejezése a hálának, hanem a hála akkor jut teljességre, amikor az ember vágyik arra, hogy ez a hála egy folyamatosan élő és tartósan az emberi szívet átmelegítő érzésé váljék. Mint egy cselekedetté, mint egy tartós és álhatatos cselekedetté, amit a Szentírás kijelentései és történései alapján így összegezhetnénk, hogy egy hálaadó életben kell, hogy végső soron kicsúcsosodjék a hálának az érzése. Arra leszünk kíváncsiak, hogy hogyan is tehetünk szert erre a fajta hálára. Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjuk, hogy a hálának a nagyságát és szükségességét mi általában az emberi életben úgy szoktuk lemérni, és azt hiszem teljesen jogosan tesszük így, hogy kinek mi mindent köszönhetünk. És a hálának az elmaradása különösen annak a fényében válik kiáltó igazságtalansággá, hogy látjuk azt, hogy mondjuk különösen azokkal szemben vagyunk igazságtalanok és hálátlanok, akik a legtöbb jót teszik érettünk. Ugye emlékezem én is, amikor diák voltam, én nem voltam valami jó gyerek, sőt, hogy így mondjam, sok tanárnak voltam a tönkretevője. És különösen azután fájdult ebbe bele a lelkem, amikor láttam azt, hogy nem minden tanár válaszolt retorziókkal, vagy egy taslival a fejemre ezekre a kis gonoszkodásokra, hanem voltak olyan tanárok, akik, hogy így mondjam, kitartottak értem. Akik úgy látták, hogy talán van ebben az emberben még valami jó, és nem önmaga az, ami most itt ezekben a csintevésekben kijön. És tudják, hogy évek után, amikor az ember már úgy átértékeli az élete dolgait, akkor én emlékszem a Bibliával való megismerkedésem után legelőször, mint emberek, ezek a tanárok jutottak eszembe. Hogy mennyi minden jót tettek értem, és én milyen kevés szeretettel válaszoltam ezekre az irántam megnyilvánult szeretett tettekre. Hát ha így lehet ez emberek iránt, ha emberek iránt is szükséges a hála, akkor mennyivel inkább így van ez az Isten felé? Miért mondhatom ezt? Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten nem olyan Isten, aki kiszámíthatatlan lenne, aki szeszélyes lenne, akinek a jósága és irgalmassága mellett megférne egy kis rossz, vagy egy kis szeretetlenség is. A Biblia azt mondja például az 5. Zsoltárban, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Azt mondja őről a Jakab levele első fejezete, hogy ő benne nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Ugye milyen nagyra értékeltjük azokat az embereket az ismerettségünkben, ha vannak egyáltalán ilyenek, kevés van, ha van, de ha van egyáltalán, akkor nagyra értékeljük azokat, akik ekkor is ilyenek, ekkor is ilyenek, és amakkor is ilyenek. Mármint a jóban, nem a rosszban. Milyen nagy dolog, amikor megbízhatunk emberekben éppen azért, mert láthatjuk azt, hogy nem kiszámíthatatlanok, nem szeszélyesek. Ők tényleg álhatatosan a rosszra is jóval válaszolnak. Ha nyomorúság éri őket, akkor is jóval válaszolnak erre. Nem ilyen személyeket keresünk sokszor barátunkul is az életünkben. A barátokat is, hogyha megválogathatnánk, milyen ritkán tehetjük, de hogyha megválogathatnánk, akkor ilyen barátok mellett érezzük biztonságban magunkat. Kedves hallgatók, gondoljuk át azt, hogy az Isten tényleg ő benne nincsen sem változás, sem változásnak árnyéka. És gondoljuk csak végig egyszer ezt a kérdést, hogyha az iránt, az Isten iránt nem tudunk hálákat tanúsítani, akitől csupa jót kapunk, mennyivel kevésbé vagyunk képesek a hálára, mondjuk olyan emberek iránt, hát akik iránt nem csak jót kapunk. Sajnos akik sokszor még a jóra is rosszal válaszolnak, akiktől pofonokat, vagy bántást, vagy sértést kapunk. De a Biblia azt mondja, hogy mindenkor hálákat adjatok, mindenben hálákat adjatok. Szóval fel van adva az emberi természet számára a kérdés, és ezért kell mindenek előtt arra a választ megkerestünk, hogy aki leginkább méltó a hálára, az Isten, ő iránt, mi hogyan juthatunk igazi hálára, hogyan ébredhet fel bennünk ez az igazság és ez az érzület. A Biblia szerint Isten kétféle jogcímen igényli a hálát és a megbecsülést maga iránt. Ilyen mindenek előtt azért, mert ő mindannyiunk teremtője. Ő az, aki az életet adta nékünk, ő az, aki naponként fenntart bennünket, ő az, aki naponként meglátogat bennünket az élet javával. Szóval ne úgy tekintsünk az életre, gondolom, hogy az eddigi bibliai tanulmányaink során már azért tudatosult bennünk, hogy az élet nem csak úgy magától van, hanem Istennek a naponkénti szüntelen fáradozása lelhető fel abban is, hogy szüntelen naponként megújítja az életet. És az élet megújítását láthatjuk egy kis darabka kenyérnek a megnyerésében. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy Jézus Krisztus mennyire természetes tisztasággal adott hálákat az eledelért. Emlékezetes jelenet lehet például az Emmauszi tanítványokkal való találkozása, ahol is arra lehetünk figyelmesek, hogy például az Emmauszi tanítványok úgy ismerték fel Jézust, hogy látták azt, hogy milyen áhítattal, milyen bensőséges örömmel ad hálákat Jézus azért a kenyérért. Vagy hogyan adott hálákat Jézus az 5000 megvendégelésekor, tehát a kenyér megszaporításakor is az eledelért. Jézus ennyire értékelte az Isten naponkénti adományait, és talán az ő életében vált egészen tisztán megvalósultá az a szentírás ige, amit a 68. Zsoltár így mond ki, hogy napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Kedves hallgatók, én csak azt tudom mondani, hogy nem egyszerűen vallásosság kérdése ez. Nem annak a kérdése, hogy mi vallásosak vagyunk, vagy nem. Nem az igazság kérdése az, hogy most mi minek tekintjük a javakat, a levegőt, ha még van egyáltalán. A napfényt, ha még lehet értékelni egyáltalán, vagy a természetnek a szépségét. Kit értékelünk, vagy mit értékelünk ezekben? És nyugodtan kimerném azt is mondani, hogy a Teremtő Isten tisztelete több annál, mint pusztán valami szóbeli kifejezése ennek az örömnek és dicsőítésnek. A Teremtő Isten akkor tiszteljük igazán, hogyha tiszteljük azokat a törvényeket, amelyeket ő az élettel megteremtett, amire ő az életet alapította. Az élet egy olyan hatalmas ajándék, és ezt nem lehet eléggé tisztelni. Milyen szomorú az, hogy az ember éppen ettől került legtávolabb, de sajnos nem csak a naponkénti tetteiben, hanem szinte eszmét gyártott abból, hogy mi emberek függetlenülhetünk az isteni törvénytől, mert az ember önmaga törvényének az alkotója. Rettenetes gondolat ez, és sajnos rettenetes erkölcsiség és emberi viszonyok származtak ebből, És csak az derül ki ebből az emberi viszonyulásból, hogy az ember önmagától képtelen az isteni törvénnyel megbarátkozni. Ugye így fejezte ki ezt egy 6. századi bölcselő, a görög Efézus városában élő Hérakleitosz, hogy az a logosz, az az örök törvény, ami a mi életünket igazgatja. Hát nem ebben bottunk bele minden nap? És milyen szomorú, hogy éppen ezzel hasonlunk meg, szintén minden nap. Az ember nem tudja önmagát túllépni, az önmaga gyöngeségét és erőtlenségét. Azt kell mondanunk erre, hogy nem csak mi látjuk így a saját gyöngeségünket, hanem Isten hasonlóképpen látja azt, hogy mi mennyire képtelenek vagyunk önmagunkban erre a jóra. És a jónak a valódi értéke szerint való értékelésére. Éppen ezért Isten egy sokkal hatalmasabb szeretettel látogatta meg az embert. Ha lehet ezt mondani. Mert hogy azt, hogy Isten önzetlenül megosztotta az életet az emberrel. Hogy ezzel az embert őszinte köszönetre késztesse. Már ez is bőséges okot adhatna a naponkénti hálaadásra. De tényleg csak meg tudom ismételni magamat, Isten egy sokkal hatalmasabb szeretettel kereste fel az embert, hogy az embert a hálaadásra képtelen önző természetéből és önző életrendjéből felébressze. És erről a szeretetről így beszél a Római Levél 5. fejezetének a 8. verse a következőképpen. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mi volt tehát ez a szeretet, amely sokkal több a teremtő szeretetnél? Az önfeláldozó szeretet. Az önfeláldozó szeretet olyan teremtményekért, olyan lényekért, olyan emberekért, akik a legkevésbé sem értékelték az Isten lényét, sőt, akik, hogy így mondjam, fellázadtak ellene. Olyan lények irán nyilatkozott meg ez az isteni szeretet, akik, hogy így mondjam, sárba tipolták az isteni törvényt és az Isten személyét, és akik az Isten ellen való ellenségeskedésüket legvégül azzal juttatták, hogy így mondjam, tökélyre, hogy magát az Isten fiát veszítették fel. Kedves hallgatók, ezt az emberi szívkeménységet semmi más nem tudja legvégül feltörni. Ezt az emberi szívpáncélt semmi nem képes áthatolni, ezen csak ez az önfeláldozó szeretet. Hogyha az ember megérti azt, hogy én, aki lázadtam az Isten ellen, én, aki éppen az ellentétes irányba mentem, mint ami az életet szolgálta volna, hogy Isten ennek ellenére szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tessenek csak még egyszer átolvasni, hogy amikor még mi bűnösök voltunk, mint hogyha azt mondta volna a Szentírás, hogy amikor még semmi jele nem volt annak, hogy mi belülünk valami kis igazság morzsácska is földre hulljon. Isten akkor szólt az emberi szívhez, és akkor nyilvánította ki az iránta való szeretetet. Nem hiába mondja János első levelének a 4. fejezete, ott is a 19. vers, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Tulajdonképpen itt válik egészen nyilvánvalóvá az, hogy a hála az egy viszont szeretet. És éppen azért lehet tiszta, éppen azért lehet makulátlan, mert nem az emberből származik. Tulajdonképpen itt kell az első határt felállítanunk, az isteni szeretet, az isteni hála, az Isten által elgondolt igaz hála és az emberi hála között. Hogy az isteni hálában valóban a viszont szeretet mutatkozik meg. Míg az emberi hálákban, ahogy az emberek rendszerint kifejezik a hálájukat a jó iránt, az tel is tele van önzéssel, öntetszelgéssel, valami fajta érdemszerző szándékkal, amiben az igazságnak a legcsekélyebb mágszennyi részét sem fedezhetjük sajnos fel. Itt van tehát az első határ, amit fel kell állítanunk, hogy tehát ezt, ha ezt megjegyezzük a mai előadás után, akkor tulajdonképpen valami nagyon nagy tanulmányt indíthatunk el, hogy az isteni hála az egy viszont szeretet. Az az isteni szeretetre adott válasz. Míg az emberi hála az túlságosan is szaglik az emberitől, az emberi önzéstől. És hogy így mondjam, az emberi hála, illetve az isteni hála, az igazi isteni iránti hála nem is ébredhet fel addig az emberi szívben, amíg az isteni szeretetnek ezt a végtelen mélységét meg nem értette. Ugyanúgy János apostol mondja ki az első levele 3. fejezetében, hogy mi arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ugye vannak a Szentírásban nagyon megrendítő szakaszok, én azt hiszem, hogy ez is közéjük tartozik. Hogy mi még a szeretetről sem nyernénk valódi fogalmakat, hogyha Jézus nem adta volna az életét az emberért. Hogy mi talán élnénk végestelen végig a mi hiába való önző életünket, ahogy Prédikátor könyve mondja. Ha Isten nem rezzentette volna fel az embert ebből a rettenetes álmatagságából, az önzésnek ebből a rettenetes kávaságából. Én úgy gondolom, hogy a szabadításért való hála, a sötétségből való kiszabadítás, és az ez iránt érzett hála az, ami az ember életét naponként átmelegítheti. Ami melegséget árasztat abba a hideg ridegségbe, abba a hideg önzésbe, ami sajnos az emberi természetnek a rettentő sajátossága. Kedves hallgatók, egy pillanatra gondolkodjunk el valamennyien. Nagy dolog az, hogy mi ebben az életben, amikor szinte minden az ellen dolgozik, hogy mi az Isten megismerhessük. Hogy Isten ennek ellenére mégis gondoskodott arról, hogy mi őt megismerhessük. Nagy dolog ez? De feltenném a következő kérdést is. Hatalmas dolog az, hogy mi, akik szinte reménytelenül éltük az életünket ezen a világon, az Isten ismeretének és az élet reménységének hiánya miatt. Nagy dolog, hogy igaz reménységre szabadulhatunk fel az Isten megismerése által, és kiszabadulhatunk annak a bűnnek az életrendjéből, amely naponként gyötrődés és gyötörtetésnek a forrása volt. Azt mondja az Efézusi Levél 2. fejezete, hogy gondoljátok végig, hogy ti Krisztus nélkül és Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Gondoljátok végig, hogy milyen reménység nélkül valók voltatok ezen a világon. Aztán a zsidókhoz írott levél 2. fejezete pedig ezt mondja, hogy bennünket, embereket a halál félelme miatt, teljes életünkben a rabságnak a gyötörtetése és félelme vet körül. Ja, nem így van, hogy nem tudunk megszabadulni a félelmeinktől, mert a rossznak a cselekvése, a bűnnek a cselekvése. Naponkénti félelemnek a kis csírája. Ezért félünk. Ezért nem vagyunk békességesek. Semmi sem ronthatja meg a békességünket. Egyedül az önszeretet. És kedves hallgatók, ennek a tükrében gondoljuk azt végig, hogy Isten úgy szerette az embert, hogy az ember a szívében vágyjék viszont szeretni ezt az Istent. Hogy vágyjék megismerni azt az Istent, aki ilyen nagy szeretetet tanúsított iránta, aki az ő tulajdon fiát nem, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Mi módon ne adna vele együtt mindent minékünk. Kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy csak néhány okot mondtam el a hálaadásra, bár a hálaadásnak a két nagy fontos forrását azért elmondtam. De azt hiszem, hogy mindezekből is nyilvánvaló az, hogyha nekünk ezer ajkunk volna, akkor se tudnánk kifejezni azt, amivel mi az Istennek tartozunk. Ugye azért ösztökéli Dávid a 103. Zsoltárban így magát, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél a semmi jó téteményéről. Ugye Dávid is egy pillanatra úgy átérezt, és hogy így mondjam, lajstromba vette azt, hogy mennyi mindenért tartozik az Istennek hálával. Hogy aki megváltja az életedet a koporsótól. Milyen döbbenetes igaz, hogy mi a koporsóba masírozunk gyakorlatilag. az életünk, ennek az életnek a rendje, hogy élünk, megszületünk egyszer, de rögtön azzal a tudattal, ugye a 3 éves gyerek már rögtön azzal kezd el foglalkozni, hogy hát miért is kell nekünk meghalnunk. És akkor Dávid végig gondolja azt, hogy aki megváltja az életedet a koporsótól. Hogy tud-e bennünket hevíteni ez a reménység? És tud-e bennünket naponkénti hálaadásra összökélni? Mert ki kell mondanom, hogy ha nem, akkor mi soha az igazi igazságra és Krisztus ismeretre nem juthatunk el. Itt szeretném kijelenteni azt is, hogy tulajdonképpen a hitnek a teljessége, a hitnek a betetőzése az, amikor mi nem csak megismerjük az Istent, nem csak elkezdünk bizalmat táplálni iránta, nem csak szembesülünk az ő lényével is, nyilván, hogy ennek tükrében meglátjuk a saját igazi valónkat is, hanem amikor befogadjuk őt, és elfogadjuk az ő kegyelmét, akkor a Biblia nem feledkezik el soha arról, hogy a pontot feltegye az ire, és azt mondja, hogy amikor az ember egy hálás, egy naponkénti hálás odaadással válaszol az isteni szeretet megnyilvánulására, akkor jutott teljességre az emberben az igazság. Tessenek csak emlékezni, éppen most kaptam a hírt, hogy Reisinger János ezzel fejezte be az előző előadást, hogy a hitnek a teljességre jutása és a hitnek az utolsó fokozata az, hogy mi tápláljuk a hálát a szívünkben az Isten iránt. Azzal kezdtem az előadást, hogy a hála a szeretetnek a legalapvetőbb kötelessége. Hát nagy dolgot mondok ki akkor, hogyha azt mondom, hogy a hála az tényleg mindennek az alfája és omegája. Mindennek a kezdete és a vége. Valahol itt indul el minden, de itt is tetőződik. Valahol itt burjázik, itt csírázik egy új élet. De a hála az egyben gyümölcs is. Érezzük, hogy milyen nagy dolog az életünkben a hála, és valahogy egy kicsit talán kezdjük szégyelni magunkat, hogy milyen ritkán fordítunk erre gondot. Milyen ritkán vizsgáljuk meg a saját szívünket, hogy vajon ebben a tekintetben mi hol állunk. Vajon eleget teszünk ennek a naponkénti szeretett kötelezettségnek. És ha valaki feltenné a kérdést, hogy Isten hogyan tanította az embert erre a háladásra, hogy hogyan szeretné az embert az igazi hálás életre elvezetni, akkor szeretném őt rögtön az első parancsolathoz utalni. Mert az első parancsolatban rögtön egy hatalmas nagy hálaadás, mondhatnám hálás életre való felszólítás található, ahol ezt olvashatjuk. Én az Úr, a te Istened vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye Isten az ószövetségi Izrael nyelvén fogalmazta ezt meg, de nem igaz ez minden ember életére, minden igazságra vágyó ember életében, hogy Isten ott válik számunkra személyes Istenné, amikor mi őt úgy ismerjük meg, mint szabadító Istent. Ott válik ez a viszony személyes én-te viszonnyá. Ott tudjuk először igazán megszólítani, mert ott nyerünk kézzelfogható tapasztalatot őróla. És az embernek nem is valami rideg teológiai igazságokra van szüksége, hanem ilyen kézzelfogható tapasztalatokra. Nos hát ennek a fényében kell majd meglátnunk és megértenünk azt, hogy milyen rúd dolog ehhez képest a hálátlanság. És mennyire fontos az, hogy mi ne kezeljük ezt amolyan mellékes dologként az életünkben, hanem fordítsunk erre gondot naponként, és mi is Dáviddal együtt azért igyekezzük elmondani azt, és felszólítani szinte önmagunkat arra, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mielőtt átérnénk az előadásunk következő részére, itt szeretnék egy költeményt megidézni, méghozzá egy középkori, ismeretlen spanyol költőnek a költeményét, aki úgy gondolom, hogy a világ költészetben szinte egyedülálló módon, bár ezzel már csak azért is nagy dolgot mondtam ki, mert annyira nem ismerem a világ költészetet, de nagyon szép költemény, annyit elmondhatunk, aki az igazi Isten iránti szeretetnek az ösztökéről beszél. mi is lehet az az érzület, mi is lehet az a gondolat, ami az Isten iránti szeretetünket naponként motiválja. A vers címe ez a megfeszített Krisztushoz. És jól értette meg ez a költő azt, hogy nekünk a megfeszített Jézusnak a keresztjénél kell naponként elidőznünk. Itt kell naponként tudatára ébrednünk annak, hogy éljük a magunk önző, magunkat szerető életét, addig valaki szenved az emberért. Addig valaki, mint egy éhes koldus, hogy mondja egy 20. századi gondolkodó, mint egy éhes koldus vár bebocsátásra az emberi szívben. Hát, ha valami megfogam bennünk, hát, ha valami morzsája a viszont szeretetnek, a hálának és a köszönetnek felébred az emberi szívben. Ismeretlen spanyol költő a megfeszített Krisztushoz. Vas István fordítása. Ó Istenem, sóvárogni utánad nem ösztökél, hogy eged ígérted. Nem is a pokol rettegése késztet életemet megbánni, hogyha bántlak. Te ösztökélsz, Uram, és az, ha látlak kereszten megcsúfolva függni téged, és az, hogy megsebzett testedre nézek, s hogy prédája vagy kínnak és halálnak. Végül szeretni ösztökél szerelmed, még ha az ég nem is várott a végén, s ha nincs is pokol, szívem félni gerjed. Adnod se kell, anélkül is szeretlek. Mert hogyha mit remélek, nem remélném, úgy keresnélek, ahogy most kereslek. Hát igen, ez egy őszinte gondolat, és ne rójuk fel neki azt a végtelenül egyszerű formát, amit talán egy kicsit botránkoztatónak is találunk. Bár ne legyen így. De azt hiszem, hogy a háláról tényleg csak annyit mondhatunk, amit egy másik költő így fejezett ki, hogy az emberit kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül, ezért, azért, egy szóval mindenért. Elég, ha hálás legbelül, és azért mondhatjuk ki ezt, hogy elég, ha hálás legbelül. Mert ebben ugyan még önmagában, szóval nem szóltunk még egyetlen egy tettről, egyetlen egy cselekedetről sem. De mégis ott van benne egy egész világ, egy újjászületett szív, egy újjáformálódott gondolkodásmód, amely maga mögött akarja hagyni a maga kélelhetetlenségét, ridegségét, szívtelenségét, és amely már egy egészen új gondolkodásmódban gondolkodik. Nos hát ezért mondhatjuk azt, hogy elég, ha hálás legbelül. De mielőtt a hálátlanságnak a nagy kérdésére rátérnénk, egy közbevetett kérdést engedjenek meg. Vajon az Isten iránti hála miben kell, hogy megmutatkozzék? Mi az a következmény? Mi az a folyamány, ami az igazi hálából indul ki? Ez egészen magyarán megfogalmazva a kérdésünket, hogy mitől hála a hála? És hogyan bontakozik ki az Isten iránti hála az emberi életben. Egy roppant meglepő kijelentést kell tennem itt, azt az egyszerű kijelentést, hogy a Biblia szerint Isten egy olyan Isten, aki az iránta való hálát nem abban látja megvalósulni, hogy mi mondjuk hajbókolunk, csúszunk, mászunk előtte, vagy netalántán partalan ömlengésekben, szóáradatokban fejezzük ki a köszönetünket. Bár azt is szeretném kimondani, hogy nem igazságtalan dolog az, hogyha az ember időnként szavában, imádságában is kifejezést ad ennek a köszönetének. De a Biblia nem véletlenül beszél arról, hogy Isten az ő iránta való szeretetet és hálát a másik ember iránti jótéteményben szeretné, hogy megcselekedjük. Emlékezzünk csak arra, hogy Jézus Krisztus ezt a hatalmas nagy bibliai igazságot több alkalommal is, legfőképpen példázataiban kifejezésre juttatta. Például a legnyilvánvaló kifejezése ennek a juhok és a kecskék példázata. A juhok és a kecskék példázatában mondja Jézus azt, hogy mi lesz a történelem végén az ítéletnek a mértéke. Hogyan fogja elválasztani a juhokat, a tőle jobb felől álló juhokat, a tőle bal felől álló keskéktől. Azt mondja a jobb felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amelyet az én atyám készített néktek. Mert, és akkor elkezdi sorolni, mert éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. És akkor megkérdezik tőle ezek az emberek, hogy Uram, mikor történt ilyen? Csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy lámlám, hogy mennyire szívből jött ezeknek az embereknek az életében a jó cselekvése. Hogy ők nem tartották számon ezt, szóval nem strigulázták, hogy most ők mivel szereztek érdemet az Isten előtt, hogy ekkor is jót tettem, akkor is nem. Ők kérdeznek vissza, hogy Uram, mikor történt ilyen? És akkor Jézus azt válaszolja, hogy bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Döbbenetes, nem? Hogy Jézus egy olyan istenként mutatkozik itt be, aki az ő saját érdekeit azonosítja az alattvalói érdekével. És aztán megszólítja a tőle bal felől állókat is, hogy ti pedig menjetek el az örök elveszésre, akik amikor éhes voltam, nem adtatok ennem. Amikor szomjas voltam, nem adtatok innom. Amikor beteg voltam, nem látogattatok meg. És amikor ruhátalan voltam, akkor nem ruháztatok fel. Ők is megkérdezik azért, hogy mikor történt ilyen, mert nekik meg az nem merül fel a gondolataikban sem, hogy, mert akkor Jézus megválaszolja nekik, hogy amikor nem cselekedtétek meg egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én felem nem cselekedtétek meg. Hát ez sem kevésbé döbbenet. Mondhatnám, egyik döbbenetből a másikba esettünk, hogy Jézus először azt mondja, hogy ha egyel megcselekedtétek, akkor én velem tettétek meg, de másfelől pedig azt mondja, hogy amennyiben egyel ez én a legkisebb atyám fiai közül nem tettétek meg, én velem nem tettétek meg. És ha valaki megkérdezné, hogy hogyan érhetjük tetten ezt a jézusi szót, akkor csak azt a kérdést tenném fel viszont, hogy vajon amikor Jézust megfeszítették, amikor halálra adták, mondhatnám halálra adtuk, akkor vajon hogyan tekintettek őre az emberek? De talán úgy, mint az Isten fiára? Vagy mint a legkiválóbb emberre? Hogyan tekintettek akkoriban Jézusra? Én úgy gondolom, hogy annyira nem tekintették embernek, olybá tekintették őt még, hogy akiben még belerúgni se érdemes. Vagy legfőjebb csak belerúgni érdemes. Csavargónak, lázítónak, istenkáromlónak, a nép legaljának tekintették. Még azt is állították róla, hogy zabi gyerek. Vagyis akinek tisztátalan a származása. Tehát paráznaságból született. Egy ilyen embert, hát mit nekünk egy ilyen embert eltakarítani az útból? Amikor feltette a helytartó a kérdést, hogy kit bocsássak el közületek? Ugye Barabást vagy Jézust? Ugye mindenki láthatta a különbséget a két ember között, de az emberek egy emberként kiáltották azt, hogy Barabást. Miért is kellett ezt elmondanom? Annak a megértése véget, hogy lássuk azt, hogy mi tulajdonképpen az életben, amikor ezekkel az utolsó emberekkel, akiket mi utolsóknak tekintünk, mondjuk egy alkoholistát, vagy egy földön fetrengő csavargót, vagy talán egy elmebeteget, vagy egy szellemileg egy kicsit idült állapotban levő embert, kicsit úgy lekezelünk, lenézünk. Jusson eszünkbe ez a jézusi mondás, hogy amennyiben a jót, az irgalmasságot egyel nem tettétek meg, én velem nem tettétek meg. És ez azért igaz, mert sajnos ez megtörtént. Megtörtént, hogy Jézust, akit semmibe vettek, akit semmibe se tekintettek, mi lett az ő sorsa. És azért tanít a Szentírás bennünket arra, hogy a hálaadással, a jónak a megcselekvésével ne fukarkodjunk az emberek felé sem. Azért szól a Szentírás különös szépséggel például egy Rútnak és Boáznak a történetéről. Tessenek csak utána olvasni a Szentírásban, rövid Szentírás írat, Rút könyve, hogy például Boáz egy szemmel alig követhető jó tettet hogyan hálált meg Rút iránt. Ugye Rút ez a Moábita származású asszony, elkísérte a Naomi nevű anyósát, és mindenben követte őt, és nem hagyta őt el, tehát hűséges volt hozzá, és Boáz nem feledkezett meg ő róla. És a jó téteményével, az iránta való jó indulatával fejezte ki a megbecsülését az ember iránt. Vagy jusson eszünkbe Sámuel első könyvének a 25. fejezete, ahol viszont azt olvashatjuk, hogy amikor Abigail, ugye annak a híres Nábál nevű, ugye hát nem éppen épp elmélyű izraelita férfinak a felesége, megakadályozta Dávidot abban, hogy kijöntse a haragját. Szóval bölcs asszonyi okossággal lecsendesítette Dávid haragját. Akkor Dávid nem feledkezett el arról, hogy kifejezze ezt a megbecsülését, ugye Abigail iránt is, és azt mondta neki, hogy áldott legyen az Úr, aki ma előmbe hozott téged. De áldott légy te magad is, és a te tanácsod is, mert megakadályoztál engem ma abban, hogy gonoszságot kövessek el. Hálát mi az Istentől tanulhatjuk meg. De ne gondoljuk azt, hogy az igazi hálára csak az Istennek van szüksége. Sőt, hogy így mondjam, az igazi Isten iránt való hálának a kifejezése mindig az emberek iránti jó tétemény, és az emberek iránt megnyilatkozó jó indulat. Hát ennek a hátterén gondoljuk tovább azt, hogy mi is a hálátlanság. Hol is válik el a hála a hálátlanságtól? Szeretnék ehhez segítségül hívni egy bibliai történetet, méghozzá Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasnék fel egy részletet, méghozzá a 17. fejezetnek a 11. versétől a 18. versig terjedő szakaszt. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetében, aki szeretné szemmel is kísérni a szövegünket, itt keresse meg a szakaszt. És lőn, hogy mikor útban volt Jeruzsálem felé, és hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment által, és mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megállottak. És felemelték szavukat, mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Isten nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és ő Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak én meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek? Csak ez az idegen. És mondta néki, kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Hát, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor a jobbik résszel kezdjük, tehát a visszafele kommentáljuk a történetet, mert Jézus egy valakinek elmondhatta ezt, hogy a te hited téged megtartott. És ez pedig az a samáriabeli ember volt, aki ráadásul nem is a hivatalos vallási elithez tartozott, ő volt az, akinek Jézus azt mondta, hogy a te hited téged megtartott. Ugye ezért kellett azt mondanunk, hogy a hitnek a betetőzése, a hitnek a teljességre jutása az, amikor a velünk történt jót, mi hálaadással, hálamondással kísérjük. De annál inkább kíváncsiak vagyunk itt a hálátlanságnak, mint egy az anatómiájára. Mi a hálátlanságnak ez a természetrajza, ami olyan szomorúan árulkodik az emberi természetnek a sajátságáról, és ami szinte példázatos jelleggel állítja elénk az emberi viszonyokat. 10 közül 1 ember képes a hálára? Hát ki volt ez a 9 ember, és hogyan jutottak el idáig, hogy semmi hálát, semmi viszont rezdülést nem éreztek a szívükben, Jézus iránt. Hát először is gondoljuk végig a következőket, hogy ezek az emberek egy rettenetes, egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek. Ugye a lepra betegsége az köztudomásúan gyógyíthatatlan betegség volt akkor, és jó részt még ma is. Ugye ma is tudunk lepra telepekről, különösen az elmaradott országokban, de tudtommal még a szomszéd országban is, Romániában is, ugye van lepratelep. Épp a közelmúltban olvastam egy rettentő leírást, egy élménybeszámolót egy misszionáriusnak a lepratelepen tett látogatásáról, ahol leírja azt, hogy micsoda állapotok vannak ott. Szóval emberek 25-30 évig képesek sínlődni ebben a betegségben, közben leválik a karjuk, kiesik a szemük, meg leesik a fülük, meg szóval rettenetes betegség ez, és 20-30 évig képesek ezzel elhúzni. De azzal a tudattal, hogy ezt képtelenség gyógyítani, csak a lassú és biztos halál vál, miközben naponként szemmel követik a társaiknak, a sorstársaiknak a betegségét és kimúlását. És képzeljük el, hogy ezek az emberek találkoznak egy gyógyítóval. Hadd tegyen fel ezt a kérdést, hogy nyilvánvaló lehetett ennek a 9 zsidó embernek az, hogy kigyógyította meg őket? Nehéz volt számukra felfedezni azt, hogy ki volt az ő gyógyítójuk? Nem tudom, hogy vagyunk vele, de már sokszor ejtettem ki a számon ezt a kifejezést, hogy az emberi természetnek a rosszasága. De ha lehet még tovább fokoznom itt a gondolati sort, akkor azt mondanám, hogy egy újabb jellemzőjével találkozunk. Tudnék, az ember képes még a valóságot is úgy átfesteni, a valóságot is úgy átalakítani, hogy az ember lehetőleg mentesüljön a kötelezettségei alól. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ezek az emberek egyszerűen a feledés homályába hagyták azt, hogy ki is volt az ő szabadítójuk. Elfelejtették. Vége. Zsebrevágták a jót, megnyerték a jót az Istentől. Az, hogy mondjuk az igazság beteljesítéseként ezt hálájukkal kifejezzék, erre már nem gondoltak. De mondom, szóval valahogy itt az emberi természetnek ezt az alapvető rosszaságát kell, hogy számon kérjük, amely olyan gyorsan feledkezik el, olyan vétkes feledékenységgel feledkezik el a legnagyobb jókról is, ami az ő életét érte. És a harmadik dolog, amit meg kell figyelnünk itt, hogy az ember még akkor is, sőt, legesleginkább sokszor akkor feledkezik el arról, amikor nyilvánvaló lehet számára, hogy kicsoda az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy ez a 9 ember zsidó volt, vagyis a vallásos közegből származó emberek voltak ők, akik tudhatták azt, hogy mit jelent, hogy gyógyítás. De a párhuzamot szinte már is megvonnám. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos a mi emberi életünkben is így van, hogy a bűn életrendje, a bűnnek a nyomorúsága nem gyógyíthatatlan. Nem úgy kell látnunk nap, mint nap, ahogy kiszoktuk mondani ezt a, hát nem túlságosan, sokszor nem túlságosan őszinte gondolatot, hogy hát az ember gyalló. És az jön belőlünk, ami ugye a szívünkben van, hát gyarló az ember, hát nem vagyunk képesek többre. De nem rettenetes az, hogy az embert ennyire fogságában tartja a bűn, és nem nyilvánvaló ehhez képest az, hogy ha valami jó, ha valami igazság, ha valami nemes erény burjánzik az életünkben, vagy növekedik az életünkben, akkor nem nyilvánvaló az, hogy kinek kellene ezért köszönetet mondanunk. És nem nyilvánvaló az, hogy ez nem egyszerűen vallásosságnak a kérdése. Nem annak a kérdés, hogy most én vallásos vagyok, nem, vagy nem. Hanem ez sokkal inkább annak a kérdése, hogy az életemben ennek az egyszerű, de kézzel fogható igazságnak, a viszont szeretett kötelezettségének hajlandó vagyok-e engedelmeskedni. Fő tudok-e hajtani az Istennek a nagysága és kiválósága előtt, vagy pedig mégiscsak magamnak tulajdonítom a dicsőséget, és magamnak tulajdonítom a legnagyobb jókat is, amely eleddig olyannyira ismeretlen volt számomra. És sajnos ez a történet arról is bizonyságot tesz, hogy hiába a legnagyobb jó, még az egészség is, ami meg lehet az életünkben. Szoktuk mondani ezt, hogy csak egészség legyen, a többi már megy magától, de én azt hiszem, hogy mi nem értékeljük kellőképpen az egészséget. Nem tudjuk kellőképpen megbecsülni az egészségnek a kiváltságát. És éppen ezért ne csodálkozzunk azon, hogyha Isten nem mindig vesz bennünket körül mindenféle jóval. Sőt, hogyha olykor-olykor megengedi megízlelni, nem mintha az ő kezéből származnék, de megengedi megízlelni a nyomorúságnak a mélységeit is. Mert sajnos az ember a legnagyobb jóra is tud hálátlansággal válaszolni. Ugye az előző előadáson is elmondtam, de legszívesebben most sem hagynám el azt, hogy az előző, hogy a lepratelepi beszámolónak a folytatását, hogy amikor ez a misszionárius találkozott a lepratelepieknek az egyik képviselőjével, egy egész keresztény gyülekezet formálódott már, akkor ugye megkérdezi a misszionárius, hogy megkaptátok-e a folyóiratokat, meg a különböző könyveket, amiket küldtünk nektek. És azt mondta erre ez a leprás ember, hogy megkaptuk, de bár ne kaptuk volna meg. Mert olyan szomorú dolgokról olvasunk, hogy egészen belefacsarodott a szívünk. Hát ilyen cikkeket kell írni nálatok, hogy hogyan ne aludjunk az Isten tiszteleteken? Hát ti alszotok az Isten tiszteleteken? Hát tudjátok meg, hogy amióta ezeket olvastuk, mi naponként imádkozunk azért, hogy ti ne aludjatok az Isten tiszteleten. Ugye? Megszégyenítő, nem? Mert ahogy mi tudunk olvasni, ugye jobbára még jó a látásunk, ugye idős korában kezdi látni az ember azt, hogy amikor az ember életnek ezek a legalapvetőbb örömei, hogy láthatunk, hogy tapinthatunk, hogy érezhetünk, hogy alhatunk, amikor ezek is elvesznek, akkor kezd tudatosulni bennünk az, hogy mi mennyire nem értékeltük az élet folyamán azt, hogy nekünk ilyenek lehetnek. Vagy amikor betegségbe esünk, akkor ébred fel a lelkünkben egy mélyebb vágyakozás az iránt, hogy mi az életnek az apróbb örömeit is értékeljük. És ne várjuk rögtön a legnagyobb kiváltságokat, mert sajnos mi sokszor a kevésen sem tudunk hűségesek lenni. Hogyan bízná ránk Isten ugye a nagyobb kincseket? Azt hiszem, hogy az elmondottakból nyilvánvaló az, hogy a hálátlanság ez egy olyan alamuszi, ez egy olyan rejtetten fellopakodó dolog az életünkben, hogy nem lehet eléggé éberen őrködni felettük. Ugye a Bibliának van egy másik, nem kevésbé szép bemutatása a hálának. És ez a kifejezés pedig így szerepel Jelenések könyve második fejezetének a negyedik versében ezzel a szóval, hogy első szeretet. Első szeretet. Az első szeretetnek mi a tulajdonsága, mi a jellegzetessége, mitől olyan igaz, mitől olyan tiszta és makulátlan. Úgy, ahogy ezt Jeremiás könyve második fejezetében az ókori Izraelnek címezve a szózatát az Isten kimondta, hogy emlékezem reád, mátkaságod szeretetére, gyermekkorod ragaszkodására, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Ugye hogyan jellemzi az első szeretetnek a szépségét és tisztaságát az ige? Hogy a mátkaságnak a ragaszkodása. Ugye amikor a vőlegény és a mennyasszony egymásra talál, és olyan kendőzetlen őszinteséggel tudnak ragaszkodni egymáshoz. Ugye tényleg úgy érzik, hogy nincs mi elválassza őket egymástól. Nincs ami közéjük álljon. Annyira tiszta és felhőtlen ez a boldogság. Vagy a gyermekkornak az őszinte ragaszkodása, hogy az a gyermek is olyan természetes tisztasággal és őszinteséggel nyúl a segítő kéz a felnőttnek, az atyának, vagy az anyának a keze után. Nem ez lenne a természetes, és nem ez lenne az igazi és odaadó szeretet az Isten iránt? Mondhatni a legtöbb, amit adhatunk az Istennek? De nem ez, sajnos nem fejezheti be ezzel az Isten ezt a oly szépnek induló bizonyságtételt, mert azt mondja, micsoda hamisságot találtatok azóta én bennem, hogy hiába valóság után jártok. Mi lehet az oka annak, hogy az emberi szív egy idő után mégis az ellenkező oldalra fordul? Hogy elveszíti a szeretetnek azt a tiszta hamvasságát és szépségét, ami olyan gyöngyöző tisztaságúvá teszi az első szeretetet, és ami gyakorlatilag a hálával egyenlő. Azt a választ adja erre a Hóseás könyve 6. fejezetének a 4. verse. Ugye maga Isten is látja az emberi szívnek ezt a gyöngeségét, mert ezt mondja, hogy emberek, a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ugye szép az a reggeli felhő a maga idejében, ahogy megvilágítja a napnak, a felkelő napnak a sugara, de milyen gyorsan osztik el. Nagyon szép nyári jelenség, tessenek megfigyelni. Reggel még a felhők az égboltot borítják, főleg ott a zenitet, hogy aztán majd feljöjjön a nap és eloszlassa ezeket a felhőket. Semmi véfoszlott. Szép az a reggeli harmat, amely begyöngyözi a füvet, a fákat olyan csillogó szépségűvé teszi, aztán jön a nap és felszárítja. Ez is semmivé vált. Valahogy így vagyunk az emberi szeretetnek a tartóságával is. Azt kell mondanunk, hogy az emberi szívben azért fogyatkozik meg olyan gyorsan a hála, mert egy, ha volt is valamikor hála a szívünkben, nem becsültük meg eléggé, nem örültünk eléggé neki. Kettő, nem vettük tudomásul az emberi szívnek azt a gyöngeségét, amely olyan gyorsan akar megfeledkezni a legegyszerűbb szeretet kötelezettségéről is. Vagyis nem ápoltuk kellőképpen a szívünknek a talaját. Nem vigyáztuk kellőképpen a szívünket, hogy az, ami valamikor szép volt és tiszta volt, annak hasonló legyen a folytatása is. A hálátlanság, mint egy hajszárepedés, itt furakodik be az emberi életbe. És arról már nem is szeretnék szólni, hogy ami a cselekedeteket, az emberi életnek a látható, fogható mérőit illeti, hogyan fog ez majd megnyilatkozni. Ugye valamennyien el tudjuk fogadni azt, hogy az az ember, aki igazán hálás, de aki a szíve legmélyéből hálás, az nem fogja úgy méricskélni azt, hogy most meddig és milyen mértékben akarom az isteni utat követni. Annak az embernek a szívében egy vágy fog majd megerősödni, hogy minél közelebb ő hozzá, és mellette maradni. Az isteni szeretetnek, ennek a meleg szeretet burkában őriztetni. Az igazi hálának ez lenne a tulajdonsága. De a hálátlanság, amikor úgy belopakadik az emberi életbe, olyan gyorsan lesz úrrá bennünk a formaiasság. Az, hogy ami még a keresztény életedben, még a legigazabb tettet is amolyan külső kötelességként tartsuk számon. És a szív meghidegül, már nem tudunk úgy hevülni a régi dolgokért. Egy szóval az emberi szív kihűl. Szépen lassan kihűl. És amit hajdan nem vettünk olyan komoly veszélynek, egyszerre csak ránk terül, mint egy szinte belőle, szinte úgy, mintha lehetetlen lenne ebből felszabadulni. Kedves hallgatók, látjuk eléggé ennek a súlyát? Látjuk eléggé annak a súlyát, hogy a legnagyobb igazságból is, a legtisztább igazságból is hogyan válhat igazságtalanság? A Biblia feljegyez például ilyen történetet, mint egy Joás királynak az élete. Ha valaki szeretné a Bibliából nyomon követni azt, hogy egy emberi élet hogyan torzul el, akkor én nagyon javaslom, hogy Királyok könyvét vegye alapul. Mert egy Joás királynak az élete, egy Ezékiás királynak az élete, egy Asa királynak az élete, nagyszerű válaszok, illetve lehangoló válaszok erre. Mert vegyük csak Joás királyt. Azt olvashatjuk őről, hogy egy Jojáda nevű pap mentette ki gyakorlatilag őt a halálból, hogy egy Atália nevű véreskező zsarnok, akiről egyébként a francia drámaköltő Jean Racine egy külön drámát írt, Atália címmel, ne tegye el őt a többi királyi vadékkal is együtt a láb alól. Tehát Jojáda pap mentette meg őt, ő ültette trónusra, de ez a Joás király csak addig cselekedett kedves dolgokat az Isten előtt, amíg Jojáda pap életben volt. Meghalt Jojáda jó idős korban, és ez a Joás kezdte a szívének a természetét melengetni. És amire ő valahol a szíve legmélyén hajlott, az itt bukott ki. És az egész országot itt vezette egy tévútra, egy erkölcstelen és egy Istentől elrugaszkodott életre. De ami a legszomorúbb az, hogy amikor Zakariás, Jojáda pap fia, amikor Zakariás meglátogatta őt egy súlyos üzenettel, hogy miért tértetek el az Úrtól, a ti istenetektől, akkor azt olvashatjuk, hogy Joás nem átallotta megköveztetni Zakariást ott helyben. Erre hivatkozik, erre a történetre hivatkozik vissza Jézus Krisztus is, Máté evangélium a 23. fejezetében. Ezt olvassa a farizeusok fejére, hogy ti ellenetek kiállt minden vér, Ábeltől kezdve egészen Zakariásig, akiket a templom és az oltár között megöltetek. Ugye Zakariás volt ez a pap, aki Jojáda pap fiaként mártír halált halt, és a Biblia nem felejti el hozzátenni Krónika második könyvének a 24. fejezetében, hogy nem és sajnos megfeledkezett Joás király arról a jótetről, amit Jojáda, Zakariás pap tett ő vele még az ő életében. Milyen rettentő dolog az, amikor az emberben nem ötlik fel egy pillanatra sem az, hogy a hála mire kötelezi. És már nem is nagyon van időnk arra, hogy Ezékiásnak és Asa királynak az életével foglalkozzunk, de azt hiszem, hogyha valaki ennek utána jár, nagyon szívesen közlöm majd az előadás után a bibliai igehelyeket, ahol ezeknek utána nézhetünk, csak azt mondhatjuk, hogy nem lehet eléggé óvatos az ember, és nem lehet eléggé éber annak a felfedezésében, hogy hol lopakszik be az emberi szívbe a hálátlanság. Kedves hallgatók, itt az előadásunk legvégén járva szeretnék még egyszer visszahivatkozni a 103. Zsoltára, mert azt hiszem, hogy a hálás életnek, a hálaadó életnek egy szüntelen kísérője lehet ez. Mert hogy olyan szépen fejezi ki ez a Zsoltár azt, hogyha nekünk tényleg ezer ajkunk volna, se tudnánk kifejezni azt, hogy mivel tartozunk. Áldjad én lelkem az Urat, és elfeledkezzél semmi jó téteményéről. De talán valamennyien kezdjük érteni azt, hogy miért alfája és omegája a mi életünknek a hála. Mert csak is, hogyha ezzel kelünk és ezzel fekszünk, hogy mivel fizessek az Úrnak minden irántunk való jó téteményéért, ahogy a 116. Zsoltárban olvashatjuk. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményéért. Hogyha az ember ezt naponként átéri, átgondolja, de értelmesen és tudatosan, ennek lehet az eredménye az a hála, amely az igazságos életnek, a hálás és hívő életnek, mint egy az alapja, alapköve. Ez a fejlődésnek az elindítója és növelője, valahogy mindig ide kell visszatérnünk. Hát az előadás legvégén már csak egy valamire van időnk, és nekem is egyetlen egy kötelességem van, hogy bekonferáljam azt a zeneművet, amely a mai előadásunknak mintegy a kísérő zeneműve. Johann Sebastian Bach a 17., de főleg a 18. század első felében működő német zeneköltőnek a darabja, Nun danket alle Gott, amit valahogy így lehetne visszaadni, hogy dicsérjétek, adjatok hálát mindannyian az Úrnak. Ugye azért volt hatalmas nagy zeneköltés Pilinszky János szavaival élve, valóban evangéliumi zeneművész Johann Sebastian Bach, mert ő a Bibliából is megtalálta azokat a részeket, amelyek igazán az életnek a lényegére tapintanak rá, ahol az igazi élet dobog. És tudta azt, hogy a keresztény élet nem élhet meg a hálaadás nélkül. És nem származhat belőle igazság az igazi hálaadás nélkül. miközben hallgatjuk Johann Sebastian Bach eme nagyszerű kantátájának az első tételét, ne feledjük el magunkkal vinni a következő nagy tanulságokat, tehát, hogy a hála és hálátlanság látszólag széles határmezsgéje azért valamely ponton találkozik. Ott, ahol az emberi cselekedetek, az emberi indítékok, az emberi önzésnek a nagyra vágyása, az érdemszerzése elválik az igazi, őszinte és tiszta és makulátlan szeretettől, és ott, ahol a hála tartósága egyszer csak elvész, és semmivé foszlik. Ez az a két dolog, amit, hogyha figyelemmel kísérünk, akkor talán nem tévedünk el. És szolgáljon útravalóul ez a nagyon szép zenemű, amely megtanít egyben bennünket arra is, hogy a hálaadás egyben öröm is. Örömöt, és talán ki kell mondanunk ezt a szót, békességet áraszt. Kérném tehát a zeneművet.
Thank you.
ezzel a valóban örömteljes háladással zárnánk te a mai előadásunkat. Én a részemről megköszönöm a kedves hallgatóknak a kitartó figyelmét, és 2 hét múlva folytatódik az előadás sorozat immáron Reisinger Jánossal, és a beszélgetésünkre szeretettel várjuk azokat. Körülbelül 5-10 perc múlva kezdenénk, akik szeretnék a témával kapcsolatos és egyéb bibliai kérdéseiket is feltenni. A többi kedves hallgatótól szeretettel veszünk búcsút, viszontlátásra!